Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk Malakiás könyvében a második fejezet 10. versétől kezdve a 17. versig a következőképpen. Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget? Hűtlenné vált Júda, utálatos dolgokat követett el Izrael és Jeruzsálem, Izraelben és Jeruzsálemben. Meggyalázta Júda az Úr szent helyét, mert idegen Isten leányait vette, szerette meg, és velük házasodott össze. Írtson ki az Úr mindenkit Jákob sátraiból, aki ilyent követ el, a csábítót, és aki hallgat rá, még ha áldozatot visz is a seregek urának. Továbbá ezt teszitek. Könnyel öntözitek az Úr oltárát, sírtok és sóhajtoztok, mert nem tekint már az áldozatra, és nem fogadja kegyelmesen tőletek. Ezt kérdezitek, miért nem? Azért, mert az Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze. Egy ember sem tesz ilyent, akiben maradt még lélek. De mire is törekszik az ember? Arra, hogy utódot kapjon Istentől. Vigyázzatok azért magatokra, és ne legyetek hűtlenek ifjúkorotokban elvett feleségetekhez. Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől, mondja az Úr, Izrael Istene, mert erőszak tapad ruhájára, mondja a seregek ura. Vigyázzatok magatokra, ne legyetek hűtlenek. Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Azzal, hogy ezt mondjátok, minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy amikor ezt kérdezgetitek, hol van az igazságos Isten? Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy 70 éves könyvet tartok a kezemben. Elővettem, olvasgattam, és igazából a tartalma is nagyon érdekel, mert egy Szűcs Ernő nevezetű matematika-fizika tanár írta, az Evangélium kiadó adta ki, és azért boncolgatja Szűcs Ernő a korának csodaszámban menő természeti jelenségeit, hogy azzal azt bizonyítsa, hogy ha ezek a csodaszerű dolgok megtörténhettek, hát akkor mennyivel inkább megtörténhettek azok a csodák, amelyekről a Szentírás ír. De most én ezeket nem fogom elmondani, nem is tudnám olyan szakszerűen elmondani, mint egy matematika-fizika tanár. Hanem inkább arról szeretnék beszélni, hogy nagyon megfogott engem az, ami bele van írva arról, hogy hogyan és kihez került ez a könyv 1949 karácsonyán. Egy bizonyos Zsíros György volt, aki kapta, aki az én nagybátyám volt, és 39 éves korában elég fiatalon halt meg. És ide is írta, hogy Zsíros György 6. osztályos tanuló tulajdona. Fiatal volt akkor is, amikor kapta ezt a komoly könyvet. Azt az igét írta ide még, ami a szószék alján is olvasható, az Úr beszéde élő és ható. Tovább is van, és élesebb minden két élő kardnál. Lapozok egyet, ide beírta még, hogy emlék nővéremtől, hát a nővérem ugye az az én édesanyám. 1949 karácsonyára. És hát engem az fogott meg ebben az egész históriában, egész történetben, hogy mi volt ebben a nővérben, aki 18 éves volt akkor, hogy egy ilyen komoly lelki tartalommal bíró könyvet ajándékozzon az ő kis öccsének, aki 11-12 éves. És arra gondoltam, hogy milyen nagy öröm, hogyha ilyen ajándékot adunk egymásnak. A legfontosabb dolgokról van szó ebben a könyvben. Hogyha elolvasom az első néhány sort, bevezető olvasóimhoz címzett néhány sort, akkor ezt látni fogjuk. Így ír ez a tanár. Nem akarok egyéb lenni a sorokban, mint hang. De kívánva kívánom, hogy Isten is szóljon rajtam keresztül, mert akkor minden lélek azt hallja meg, ami neki balzsam. Az elégedetlen megbékül, az aggodalmaskodó lélek megenyhül, a zaklatott lecsendesedik, a megfáradtak új erőre kapnak, a beteg lélek meggyógyul, a csüggedőnek új reménysége támad, az elernyedtek új célt látnak maguk előtt. A bánatos lélek megvigasztalódik. A magányosan álló támaszt kap, a megvigasztalhatatlan új reménységgel telik meg. A csalódott ember ismét bízik. A kételkedő lélek igazságot talál. Az imádkozni nem tudók hite az égig ér. A természetükkel megbirkózni nem tudók felső erőt találnak. Az ingadozók, a türelmetlenek, a lázongók, az engesztelhetetlenek, és akiket a szenvedélyük a romlásba taszított, mert még az összetört lélek is újjá lesz. Új erőre lehet kapni az Isten közelében. Újjá lehet lenni. Ugye ezért mondjuk azt, hogy mi az örömhírt hirdetjük, ezért nevezték el ezt a kiadót is evangéliumi kiadónak, ahogyan minket meg evangélikusoknak, mert ezt az örömhírt kell hirdetnünk. És akkor a kérdés az, hogy hirdetjük-e mi ezt az örömhírt? Amikor elolvastam az oltár előtti igét, akkor úgy tűnt számomra, mintha Jézusnak volna egy olyan sejtése, hogy nem mindig az örömhírt fogjuk hirdetni. Ezért beszél arról, hogy hát ne csináljátok már ezt, hogy egymást ítélgetitek. Hát ne csináljátok már azt, hogy a szálkát akarjátok a másik ember szeméből kivenni, amikor a tiétekben ott van a gerenda. Hát ekkora bolondságot nem lehet csinálni. Nem a szálkát kell hirdetni, hogy ember, neked szálkád van. De azt sem kell hirdetni, hogy hát nekem meg gerenda van, hanem az örömhírt kell hirdetni. Olyan, mintha elfelejtettük volna mi evangélikusok azt, ami Luthernek az egyik legfontosabb szlogenje, hogy így fogalmazzak, hogy hát egyedül a kegyelem. Mintha kicseréltük volna ezt a szlogent azzal, hogy egyedül a szálka. Hát nem erről van szó. Nem erre van szükség. Volt egy törvényeskedő lelkész, teljesen mindegy, hogy melyik felekezetnek a lelkésze, minden felekezetben vannak törvényeskedő emberek, meg lelkészek is, aki előszeretettel idézte Dániel könyvének egy mondatát. Amikor valaki kudarcot vallott a gyülekezetében, akkor hát úgy kioktatólag, hogy na ugye, könnyűnek találtattál. Ugye ez a mondat így hangzik, ugye ismerjük, emlékszünk rá, hogy Bélsaccár lakomáján jelenik meg egy kéz, és a királyi palota festett falára ír. Mindenki elsápad a félelemtől. És ezeket a szavakat írja ki, hogy menné, menné, tekkél, upárszín. És akkor Dániel az, aki megmagyarázza, hogy ez mit jelent. Elmagyarázza a királynak, hogy Isten számba vette a királyságodat, és az véget ért. A következő szó azt jelenti, hogy megmérettél és könnyűnek találtattál. És az utolsó azt jelenti, hogy felosztott a királyságodat, és a médeknek és a perzsáknak adta. Na szóval ezt szívesen mondta ez a lelkész, akkor, amikor kifejezésre akarta juttatni annak, aki talán nem hallgatott rá, nem hallgatott az ő ige hirdetésére, figyelmeztetésére, intésére, és aztán az életben valamilyen módon hajótörés szenvedett, házasságtörés követett el, elvált, anyagi téren került próbatétel alá, tönkrement, megfáradt, depresszióba süllyedt, ki tudja még felsorolni, hogy mennyi minden területen tudunk csődöt mondani. És valójában nem erre van szükség. Jézus arról beszél ebben az oltár előtti igében, hogy tessék pozitívan viszonyulni a másik emberhez, mert Isten is ezt teszi. Tessék jól megtetézett mértékkel mérni, nem ilyen szűk markúan. Az a gondolat vetődött fel bennem, hogy nem esik ebbe a hibába, ebbe az ítélkezés hibájába Malakiás, amikor olyan keményen beszél arról, hogy milyen bűnöket követett el Izrael népe. Idegenekkel házasodtak össze, akik más vallást követtek, pogány istenek hívei voltak. Hűtlenséget követtek el, elváltak a házastársuktól. És milyen keményen mondja ez, hogy gyűlöli Isten az elválást. Sőt, nem arról beszél, hogy gyűlölöm az elválást, azt, aki elválik. Nagyon kemény dolog. Annyira kemény, hogy a prédikációs előkészítőt, aki írta, és én olvastam, hogy milyen gondolatai vannak neki, azt javasolta nekünk lelkészeknek, hogy ezt a részt ne olvassuk fel. Hogyha valaki megnézte az útmutatót, hogy miből kell készülnie a lelkésznek, akkor az olvashatta, hogy a mai prédikációs ige Malakiás 2:10. És zárójelben van utána, hogy a 11-től 17. verset is fel lehet olvasni hozzá. Én mindig igyekezni szoktam többet olvasni, mint kevesebbet. Ez a lelkész testvér azért javasolta, hogy a zárójelbetett szakaszt ne is olvassuk fel, csak ennyit, hogy hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket, miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget. Én azért gondolom mindig, hogy többet olvassunk, hogy jobban tudjuk értelmezni, és azt gondolom, hogy ha nem olvasom el, én az akkor is benne van. És az akkor is az Isten igéje. És miért olvasom fel? Annak ellenére, hogy ez a lelkész testvér azt mondja, hogy talán összetörheti, elriaszthatja a mai túlérzékeny embert az Istentől. Van ebben igazság? Túlérzékeny a mai ember. Pici hibát követ el, és már is megijed. Ki ne derüljön. Túlérzékenyek vagyunk. Sok-sok oka lehet ennek. De én azért olvasom fel bátran mégis, mert hogyha valaki netántán ebben a tekintetben vallott kudarcot, ne gondolja azt, hogy aki mondjuk erről beszél, mondjuk itt a szószékről, az magasabban van. Csak fizikálisan vagyok magasabban. Nehogy azt gondolja, hogy bárki más jobb lehet nála. Más, más területen vallott kudarcot. Vagy úgy vall kudarcot, ami nem annyira nyilvánvaló. Tehát nem arról van szó, hogy most ezek az emberek vallottak csak kudarcot. Minden ember kudarcot vallott. minden ember elbukott, minden ember könnyűnek találtatott. Szerintem tévedett az a lelkész, aki a másikat ezzel próbálta megfenyegetni, hogy kevésnek találtattál, hogy könnyűnek találtattál, hiszen Bélsaccár lakomáján nem ember mondta a királynak, nem Dániel mondta a királynak. Isten újja írta a falra. Mindenki belesápadt. Én azt gondolom, hogy nincsen joga senkinek sem ezt mondani, hogy kedves testvér, könnyű vagy, kevés vagy. Az örömhír nem az, hogy nem vagyunk kevesek. Az örömhír nem az, hogy el kell hallgatnunk a csődjeinket, hanem az, hogy ennek ellenére szeret bennünket az Isten. És ennek ellenére szól, és üzen nekünk, és szolgálatba állít bennünket. Tehát az, hogy rábízza ezt az üzenetet Malakiásra, hogy mondja el a népnek, még akkor is, hogy a kemény az üzenet, azt jelenti, hogy hát van még szava hozzánk, még szóba áll velünk. Méltat bennünket arra az Isten, hogy szóljon, mert meg akar menteni, ezért. Tudjuk, hogy a legkegyetlenebb az, amikor valaki már nem hajlandó szóba állni a másikkal. Hát ennél kegyetlen nincsen. Akár házastársaknál, akár gyülekezeti tagoknál. Nem hajlandó szóba állni. Nem hajlandó meghallgatni. Hát ennél nincsen gonoszabb dolog. Ha beszédbe legyedünk, az azt jelenti, hogy a rajta vagyunk, akarunk változtatni. És Isten így van velünk. Tehát nem arról van szó, hogy el kell hallgatni a vétkeinket, mert azok vannak. Nagyon megrendítő az a sok-sok felmérés, amit végeznek olyan emberek, akik hát nagyon, tehát vizsgálják a hívők, nem hívőknek az életét, életfolytatását, életvitelét, és az egyik ilyen felmérésnek az volt a tapasztalata, hogy szinte ugyanolyan arányban találtak magukat újjászületetteknek, megtérteknek nevezett hívők körében, szinte ugyanolyan arányban találtak olyan problémát, hogy szerencsejátékoknak hódolnak. Vagy pornó oldalakat néznek az interneten. Vagy lerészegednek. Vagy médiumtól kérnek tanácsot. Hazudtak. Elképesztő ez. És ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy tudjuk, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy mi hívők lenézzük a nem hívőket. De fordítva is persze nyilván. Vagy hajlamosak vagyunk arra, hogyha tudjuk is, hogy megvannak bennünk ezek a problémák, hát próbáljuk szépen leplezni. Próbáljuk azt mutatni, hogy mi jobbak vagyunk, mert mi megtértek vagyunk. Sokkal többet segítene rajtunk az, hogyha mernénk felvállalni, legalább Isten előtt, hogy nem vagyunk azok. És nem hatalmaznánk fel magunkat arra, hogy akkor elkezdjük vizsgálni a másik ember szemében a szálkát. Azt mondja Jézus ebben a Lukács beli igében, hogy ne ítéltek és nem ítéltettek. Azt a címet adták a Biblia fordítók ennek a résznek, hogy a képmutató ítélkezés. Azon gondolkoztam el, hogy van egyáltalán nem képmutató ítélkezés? Van olyan, hogy valaki ítélkezhet a másik felet, mert hát neki nincsen bűne? Nincsen. Csak képmutató ítélkezés van. És hát hajlamos az ember aztán, amikor kiderül, hogy a másik sem tiszta, hiába mondta azt, hogy ő újjászületett, megtért keresztjén, hogy akkor azt mondja, hogy na, akkor ez nem is hívő. beleesek én is ebbe a hibába sokszor. Azt hiszem, hogy igyekezni kell másképpen gondolkodni. És tudomásul venni azt, hogy hát a gyülekezet az pont azok számára van, akik valamilyen módon hajótörést szenvedtek. Most a mai reggelen a péceli oltárkép nagyon sokat mondott nekem. Valahogyan akkor, amikor odafordultam az oltárhoz, és volt valamelyik ének, és akkor föltekintettem rá, és úgy akkor abba hagytam az éneklést, és csak néztem, és néztem, és néztem. Ugye az a péceli oltárkép arról szól, hogy Jézus ott van a hajóban a tanítványokkal együtt, a viharzó tengeren, ahol majdnem elsüllyed már a hajó, és akkor a tanítványok iszonyú kétségbe esetten néznek Jézusra. Érdemes megnézni és tanulmányozni, hogy milyen kétségbe esett arcuk van, melyik hogyan néz, vagy melyik hogyan borul le, vagy emeli fel a kezét, de mind valamilyen módon Jézus felé fordulnak, vagy rászegezik a tekintetüket. És ugyanakkor megnézni Jézusnak a tekintetét, aki valami ilyen határozottsággal, szigorúsággal parancsol az elemeknek. És akkor arra gondoltam, hogy hát ilyenek vagyunk mi. Nekünk így kell Jézusra tekinteni, ilyen kétségbe esettem, mert olyan helyzetben vagyunk. Sokszor azt gondolom, hogy olyan banális mindig ezzel kezdeni az Isten tiszteletet, hogy testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket. És akkor legtöbbször ugyanaz a sablon szöveg, hogy vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá. De hát ezt meg kell tölteni magunkban, ezt a szöveget mindig tartalommal. Hogy lelkileg mi is úgy nézzünk azzal a kétségbeeséssel Jézusra, ahogy a süllyedő hajóban lévő tanítványok néznek. Mert mi is süllyedünk. Hát nem vagyunk jobb helyzetben. Vagy mit mondjak, mihez hasonlítsam? A húsvéti oltárképhez, ahonnan a sírból kilép Jézus. Hát mi nem kilépünk, mi belépünk. Hát ez nem kétségbeejtő helyzet? Nem tudjuk elimádkozni úgy ezt az imádságot, hogy gondoljunk méltatlanságunkra. Nem tudjuk elimádkozni úgy, hogy tényleg beleéljük magunkat? Hát ki tudná elimádkozni ezt, ha nem mi, akik belépünk a sírba? Hát ennél kétségbeejtőbb helyzet nincsen. Valaki úgy fogalmazott, hogy neki nagyon nyugtalanító, hogy akik rájönnek a kétségbe esett helyzetükre, azok eltűnnek a közösségekből, eltűnnek a gyülekezetből. Például külön költözik a házastársától, vagy el is vált a házastársától, és a szégyen miatt kimarad a gyülekezetből, depresszióba esik, alkoholizmussal küzd, kimarad a gyülekezetből, halálos betegséggel küzd, és akkor túl dühös ahhoz, hogy énekeljen a gyülekezetben. Vagy túlságosan idegesíti a sok-sok kérdezősködés, hogy na mi van veled? Nyugtalanító az, hogy pont aki rájön arra, hogy mennyire elveszett, az kimarad a gyülekezetből, ahol pont mit lehetne kapni, mit ír ez a fizika tanár? Hát ahol a bánatos lélek megvigasztalódik, a magányosan álló támaszt kap, ahol még aki nem is tud imádkozni, annak is a hite az égig fog érni. Hát pont abból a hajóból, amelyet majd elsüllyeszt a vihar, abból nem lehet kilépni. Minden idegszálukkal, meg ujjukkal kapaszkodnak abba a kis nyomorult csónakba azok a tanítványok. Nekünk is ezt kell tennünk, kapaszkodni az egyház hajójába. Malakiásnak a neve azt jelenti, hogy követem Istent. Vannak írásmagyarázók, akik úgy gondolják, hogy igazából nem is lehet tudni, hogy ki ez a próféta, aki írja Malakiás könyvét. Inkognitóban akar maradni az írója, és ez, hogy követem, ez a neve ennek a fantázia névnek, ez inkább csak arról szól, hogy mit kellene tennünk, követni az Istent. A lényeg az, hogy Krisztus előtt 5. században keletkezik a könyv, amikor már jó részt visszatértek a babiloni fogságból az emberek Kánaán földjére, és az ugye probléma van az Úrnak adott áldozatokkal kapcsolatban, nem szívből jön, úgy gondolják, hogy hát Istennek minden mindegy, elég satnya ez az áldozat, azt mondják, hogy mint ahogyan szokták mondani néha, hogy hát az egyháznak megfelel, igaz, hogy én már leselejteztem, otthon már nem tudom használni, de hát még ott még megfelel. Holott ugye a Szentírás azt mondja, hogy hát mindig az elsőt adjuk az Istennek, mindig a legjobbat, mindig a legkiválóbbat. Tehát valami ilyesmi probléma volt akkor, de volt még egy másik probléma is, méghozzá az, hogy miért váltak el. Mert igazából olyan probléma volt már régebben is, hogy olyan asszonyokat vettek feleségül, akik nem az egyigaz Istenben hittek, de itt különösen is probléma volt ez. Miért? Azért, mert amikor visszatértek a fogságból a saját országukba, akkor ott már idegen népek tanyáztak és foglalták el azokat a földeket. És azért váltak el a saját zsidó feleségüktől ezek az emberek. És vették feleségül az ott élő nem zsidó nőket, hogy föld tulajdonhoz jussanak. Na ezért emeli ki Malakiás próféta könyve ezt a bűnt. A vagyonszerzés érdekében tettek meg ilyen gonoszságot. És hát gondoljunk bele, nem kell visszamenni Malakiás idejére. Hát ma is mi mindent megtesznek az emberek a vagyonszerzésért, földszerzésért, ingatlanokért. Szerintem én értem a lelkész testvéremnek a lelki gondozói megjegyzését, de szerintem el kell olvasni a Malakiás 2.11-17-es szakaszt is. Nagyon fontos Isten igéje ez is, és mai. De mi az örömhír? Így fogalmaz Malakiás, egy az atyánk. Vagyis annak ellenére, hogy mennyi gonoszság van bennünk, mennyi szétszakadozottság, azt mondja ez a mondat, ez az egyszerű kifejezés, hogy egy atyánk van, hogy nincsenek pártok, nincsenek irányzatok, csak a mi fejünkben egyetlen atyának a gyermekei vagyunk. Jehova tanúi szokták ugye Jehovának nevezni az Istent, ugye azt mondják, hogy hát ez a neve az Istennek, hogy Jehova. Olvastam egy kedves történetet a felkészítő lelkésznek a tollából, aki arról ír, hogy egy evangélikus hittestvér utazott egy buszon, ahol örömmel fedezte fel, hogy az egyik utitársa Bibliát olvas. És akkor mellé ült, és elkezdett vele beszélgetni, és az utitárs mondta, hogy ennek az evangélikus testvérnek, hogy hát milyen jó, hogy Istent ismerhetjük. És még azt is tudhatjuk, hogy mi a neve. A neve Jehova. Mire az evangélikus testvér azt mondja, hát az édesapámat nekem dr. Kovács Jánosnak hívták, de én sohasem szólítottam dr. Kovács Jánosnak. Csak egyszerűen azt mondtam neki, hogy édesapám. Hát erről van szó. Hát lehet mondani, hogy Istennek az a neve, helyesebben mondjuk, hogy Jahve, meg lehet, hogy azt mondani, hogy hát Istennek az a neve, hogy a seregek ura, és még sorolhatnánk. A legfontosabb neve számunkra, ahogyan szólíthatjuk, hogy édesatyánk, akihez fordulhatunk. Hát ez az örömhír. Hozzá lehet fordulni, mert ő teremtett bennünket, és a saját létünket csak az ő segítségével tudjuk értelmezni. Nagyon érdekelt az, amikor rábukkantam egy ilyen riportfilmre, amelyet Csernus Imrével készítettek, hogy hát hová tűnt Csernus Imre, mi történt vele? Hát most nem tart előadásokat. Legutóbb Pécelen tartott előadást, és hát ott az ismerőseim mondták, hogy hát kegyetlen volt, hogy hogyan gyalázott meg, vagy alázott meg a hallgatóság közül egy embert például. Hogy szólt rá? Mint hogyha egy drogos lett volna. És a riporternő Noszfajon járt, ahol most Csernus Imrének van borászata, meg nem tudom, vendégszobái vannak, és akkor beszélhetett fel, hogy mi van vele. Hát 51 éves, vagy valami ilyesmi, és azt mondja, hogy hát arra gondoltam, hogy most már ideje lenne saját magammal foglalkozni, megtalálni saját magamat. Három feleségétől elvált, a negyedikkel él. Nekem azt mondta ez az egész történet, hogy tényleg így van, hogy csak is Isten a teremtő segítségével lehet értelmezni a saját életünket. És ha megtaláltuk magunkat, csak akkor lehet menni az emberek közé, és mondani valamit. De nem úgy, hogy én nem tudom a saját életemet irányítani, nem tudom a saját életemet élni, még egy házasságban sem tudok megmaradni. Hát akkor hogy tudok akkor bármit is mondani? De hát ezért kell, hogy legyenek egyházak, gyülekezetek, amelyek hirdetik azt, hogy neki is van lehetősége megismerni a Teremtőt, és van lehetőség megtalálni a önmagát. Másképp nincsen. Kevesek vagyunk. Könnyűnek találtatunk, de nem ezt kell magunk felé, vagy mások felé meghirdetni, hanem azt, hogy Jézusnak viszont volt súlya. Ő az, akin az ítéletet végrehajtotta Isten, és ezért van nekünk új és örök életünk. Ezt az örömhírt kell hirdetni mindannyiunknak. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, kérünk téged, könyörülj rajtunk, mert mind kevesek vagyunk, de hálát adunk neked, mert te pedig mindannyiunkat megmenthetsz. Hozzád fordulunk segítségért, olyan kétségbe esettem, mint a süllyedő hajón, vagy a nyitott sír mellett. Kérünk téged, hogy ments meg bennünket, mert nélküled elveszünk, elsüllyedünk, de a te kegyelmedből felemeltethetünk. Amen.